Áldás békesség, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ma este is vannak olyanok, akik egész héten itt voltak minden este, vannak, akik esetleg csak ma érkeztek. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Én vagyok, mondta Jézus, jó párszor mondta, és a szavai nem pusztán egyszerű bemutatkozások voltak, bár így reklámoztuk, így hirdettük a szószékről is ezt az eheti sorozatunkat, hanem Jézus szavaiban ennél sokkal több van. Ő Istenként mutatkozik be, amikor azt mondja, hogy én vagyok, és éppen ezért a szavainak sokkal nagyobb ereje, hatása, mélysége van, mint a mi sima, hétköznapi, készfogásos bemutatkozásainknak. Így hallgathattuk az ige magyarázatokat, ige hirdetéseket az előző estéken, és ma is így van közöttünk a vendégünk, Tokodi Konrád, Pesszent Imrén iskola lelkész, volt Ócsán is korábban lelkész, de most Pesszent Imréről érkezett, de tulajdonképpen nem is feltétlenül Pesszent Imréről, vagy az otthon az meg Budán van. De minden esetre Isten hozott itt köztünk. Köszönjük, hogy elvállaltad ezt a szolgálatot, köszönjük, hogy elhoztad számunkra azt, amit az Isten rád bízott. Mindjárt át is adjuk neked a szót, de énekkel készüljünk erre. A 23. Zsoltárt énekeljük mind a három verszakával. Az Úr én nékem, őriző pásztorom. imádkozzunk így a helyünkön maradva. Urunk Istenünk, jó azt tudni, hogy Te vagy a pásztorunk. Köszönjük neked azt, hogy Te vezetsz minket az életünk minden napján. Köszönjük, hogy akárha a halál árnyéka vetül ránk, akkor is Te vezetsz minket. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy benned bízhatunk. Köszönjük, hogy így élhetjük az életünk minden napját, és ennek részeként lehetünk itt most is. Kérünk, Urunk Istenünk, Te szólíts meg minket ma este is. Köszönjük az elmúlt 4 estét, köszönjük az egész hetet. Köszönjük, hogy újra és újra tudsz magadról újat mondani, és tudsz rólunk is újat mondani. Kérünk, Urunk Istenünk, add, hogy így tudjunk rád figyelni ma is. Te újíts meg minket, Te eleveníts meg minket, Te vidámíts meg minket a Te szabadításoddal. Kérünk, Urunk Istenünk, szólíts meg minket a Te szent lelkeddel. Amen.
Urunk, szentelj meg minket a Te igazságoddal, a Te igéd igazság. Szeretettel olvasom nektek, testvéreim, János evangéliumának 10. részéből, a 11. versel kezdve, a 15. versig tartó szakaszt. Így szól hozzánk Isten igéje, János 10, 11, 15-ből. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut. A farkas pedig elragadja, és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Bebújni egy kis komódba el a figyelő szemek elől, és elkezdeni írogatni egy naplót, amiről senki sem tud, amiért nem bánthatnak, hogy kifejezem önmagam, hogy végre önmagam vagyok, hogy végre nem kísér egy tekintet. Ez az érzület jöhet elő, amikor Orwell 1984 című regényét olvassa az ember, vagy éppen az az érzület is előjöhet a tekintet kerülésről, amikor végre megfordul a tanár, végre nem a pásztázó tekintete van rajtam, végre egy kicsit elengedhetem magam egy pillanatra. Nagyon ismerős a helyzet, eléggé vizuális alkat vagyok, rendkívül szeretek, amikor órát tartok, vagy beszélek, akkor rajzolni, feltenni szimbólumokkal és egyéb ábrákkal azt, amit gondolok, amit át akarok adni, és amikor éppen nem hagyom el a tábla filceimet, akkor gyakran használom. És hát nyilván sokszor tapasztalom azt, hogy amint megpróbálok valamit ábrázolni, elkezdenek, amikor már visszafordulok, teljesen másba lenni a gyermekek. A tekintet az megfoszt valamitől, amit csinálhatnék, hogyha nem kísérne a tekintet. Megfoszt valami szabadságtól, megfoszt valami önmagamságtól. Ugyanakkor meg mégis jó a tekintet néha, hiszen annyira biztonságosnak érzi magát a gyerek, amikor kifut a játszótérre, vagy kifut az útra, vagy valami izgalmas és kalandos dolgot tesz, azért néha így hátra tekint, hogy azért figyel anya? Azért ott van apa tekintete? Néha még mosolyog is, hogy nézzétek, csak rosszalkodni megyek, de azért láttok, ugye? Ott van a biztonságot ígérő tekintet rajtam. Milyen nekünk az Úr Jézus Krisztus tekintete? Hogy szoktuk észlelni? Negatív. Valami olyan, ami elől néha azért elbújnánk és megvalósítanánk magunkat. Pozitív, valami biztonságot adó, amiről azt gondoljuk, hogy ha ez rajtunk van, akkor nem érhet minket semmi baj. Akkor biztonságban éljük az életünket. Hát talán a legvalószínűbb válasz arra a kérdésre, amit most biztos a testvérek is gondolhatnak magukban, hogy mikor milyen. Attól függ, mit csinálok. Attól függ, mi a célom. Arra kell gondolni, hogy a Jézus tekintete az akkor jó, amikor éppen valamit olyat teszek, ami biztos tetszik neki. Amikor végre, valahára A helyemen vagyok, a helyes utat járom. Amikor a pásztort úgy követem, ahogy kell. Aztán, amikor pedig valami olyan dolog történik, amiről még én magam sem látnám, még én magam is becsuknám a szememet közben, akkor aztán az utolsó dolog, amit szeretnénk, hogyha valami tekintet még rajtunk lenne, épp pedig gáz az, hogy benne vagyunk abban a helyzetben. Például, amikor elég nehéz volt a számítógépes játékokkal való függőségem, még kamaszkoromban, meg még teológia első felében, akkor éreztem azt, hogy ha valaki engem néz, vagy valaki ott van a szobában, és valamit csinálunk, akkor nem esett annyira jól. Akkor valami hasznosat akartam csinálni, valami olyasmit akartam mutatni magamról, vagy azt az oldalamat akartam erősíteni, aki mégiscsak egy tisztességes, dolgos, hasznos ember, mégiscsak egy jó szolgája vagyok az Úrnak. Nyilván a fülem is segítségemre volt, ha hallottam, hogy valaki jön, vagy valaki nyit, akkor a tekintettem akartam, hogy találkozzon az övével. De hát akkor előttem valami hasznos dolog kell legyen. Ugyanakkor meg nagyon jól esik a tekintetekkel találkozni. A barátaim tekintetével, amikor figyelnek rá, a gyerekek tekintetével, amikor éppen nem lefele néznek, vagy felfele, vagy oldalra, vagy a másiknak a nyakára, hanem rám, akkor az jó. Van benne valami méltóságteljes, emberi. Valami, amitől azt érzem, hogy én létezek, számítok, és ez jó. Azt szeretném ezzel mondani, hogy nem tudunk megszabadulni Jézus tekintetétől. Ez egy elég erős kijelentés, és megjön a kérdés, hogy ez jó vagy rossz. Az a tapasztalat, hogy krízis helyzetekben szokott az lenni leginkább, amikor jó, ha ott van velünk a pásztor, jó, ha ott van velünk a tekintet. Szerintem két gondolatot nem adnak arra a gyerekek a suliba, hogy Vera néni most éppen a helyén van-e vagy nem, az iskola titkár, egészen addig, amíg valami igazolást nem kell adni, hogy beteg vagyok, vagy elesek az udvaron, és azonnal kell valami orvosság, mert fáj a sebem, és sírok, akkor hirtelen nagyon-nagyon fontos, hogy ott van-e Vera néni. Hogy a szeme elé kerülök-e, és sikerül eljárnom az ügyemben. Azt gondolom, hogy gyakran találkozunk így az Úr tekintetével, hogy el vagyunk mi a dolgainkkal egyébként, de amikor krízis van, amikor szenvedek, beteg vagyok, magányos vagyok, akkor azért keresem, hogy hol találkozhatok az Úrral, hogy találkozhatok vele, hogy fog meghallgatni engem. Uram, most nézd már rám, nem látsz engem? Nem látod, hogy vagyok? Nem látod, miben vagyok? És hiába mondja ki a Jelenések könyvének az elején az összes levélben, hogy tudom a te dolgaidat. Én látom, mi van veled, nehéz elhinni. Ugyanakkor meg, amikor nagyon megragadnak a függőségeink, ne, Uram, csak kérlek, most fordulj el, most foglalkozz a feleségemmel, a barátommal, a társammal, most nevelem, jó? Majd visszamegyek. És akkor foglalkozhatsz. Annyira könnyebb lenne, hogyha nem pásztor lenne Jézus, hanem terapeuta. Úgy mondta volna, hogy én vagyok a te terapeutád, és gyere, hogyha nagyon-nagyon fáradt vagy, és valakivel jól esne beszélgetni, én meghallgatlak. Egyébként, ha minden jól megy a dolgodban, akkor valósítsd meg magad. De nem ezt mondja Jézus. Jól esne, ha Jézus azt mondaná, hogy én vagyok a főnököd. Szeretném látni a negyedéves jelentést, hogy hányszor voltál gyülekezetben, meg hány embert segítettél hozzám közelebb. Ha jó vagy, megdicsérlek, kiadom neked az örök életet, mint fizetést, hogy megtértél, és egyébként pedig szeretném, hogyha olyan helyen vagy, ahol azt sejted, hogy én is ott vagyok, akkor viselkednél, egyébként meg, hát a magánéletbe a főnök nem szól be, általában. Akinek beleszól a főnöke a magánéletébe, az eléggé utálja valószínűleg. A következő, az jó lenne, hogyha nem már terapeuta, meg nem főnököt mondott, akkor jó lenne, ha azt mondaná Jézus, hogy én vagyok a te rendőröd. Gyere hozzám, hogyha baj van, és viselkedj jól, hogyha mögötted vagyok a kocsisorban, ne menj rá a buszsávra, maradj a helyeden, de ha nem vagyok ott, akkor nyugodt lehetsz. Szeretnénk, ha azt mondanánk, hogy én vagyok a te tanácsadód. Azt mondaná Jézus, hogy Gyere ide hozzám, és kitaláljuk, hogy hogyan kell neked a szerelmi és szexuális életedben jól élned. Gyere ide hozzám, és segítek barátokat találni. Gyere ide hozzám, és megmutatom, hogy kell a munkában jól helytállni, hogy a pénzügyeidet hogy kezeld azzal a témával, amivel éppen Istenhez megyünk, hogy kell nekünk. És miután a tanácsadó megmondta a tanácsát, azután lenne egy szabad terünk, hogy akkor játszhassunk azzal a tanáccsal. De hát Jézus, én nem a pénzügyeimmel jöttem eléd, egy teljesen másik dologgal jöttem eléd. Abban nem kérek tanácsot, köszi. Az jól van. És akkor ide jön Jézus, és azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. Igen, persze, amikor Miskolcon, a kis bányász negyedben, ahol laktam, 18 éves koromig, éjszaka mentem haza perecesen az utcákon, akkor jó volt a 23. Zsoltárt, 4. versét ismételgetni, hogy ha a halál árnyékának völgyén járok is, nem félek a gonosztól, vesződés botod megvigasztal engem, ilyenkor jó, hogy pásztorom van. De amikor már a 4. játékórámat kezdtem meg a gépen, miközben egyáltalán nem ezt mondtam magamról, akkor nem is gondoltam bele, hogy nekem most fűes legelőkre, meg csendes vizek felé kéne tartanom. Szeretném akkor is, ha jó pásztor lenne. Na de mit jelent ez a pásztorság valójában? Mert nem csak egy nagy testvér Jézus, akinek a tekintete rajtunk van. Azt ugye tudjuk a pásztorokról, vagy hát jó, én is városi gyerek vagyok, tehát Miskolc, Debrecen és Budapest volt az életem nagy tengelye. A feleségem viszont ő falusi, úgyhogy sok mindenbe bele tudott engem hát így vezetni, hogy hogy is működik az élet a metropoliszokon túl. És de nem ő mondhatta be, milyen egy pásztor, hanem egyszer voltam egy ilyen nemzetközi missziós táborban Dél-Erdélyben, és akkor ott az egyik reggeli program az volt, hogy hajnali 5-kor felkeltünk, és kibandokoltunk egy ilyen füves dombra, ahol egy keresztény román pásztor bácsival beszélgettünk. És akkor ő ott bemutatta, hogy melyik bárány, mikor kapta, mi a baja, mi a betegsége, mi a specialitása, elmondta a napi rutinját, és akkor szembesültem vele, hogy ez az ember, ez 0-24-ben ott van a bárányokkal. Hogy neki így nincs 8-tól 4-ig órája, hogy akkor pásztor vagyok, aztán utána lerakom a jubölcsibe a bárányokat, aztán megyek haza nézni a Szulejmánt, hanem 0-24-ben ott él a bárányokkal. Olyan szinten rá van specializálódva erre, hogy az egész élete erről szól. És hogy amikor Jézus azt mondja, hogy Isten velünk lakik, velünk van a sátra, akkor abban belefér az a fajta gondolat, hogy mi, mint egy nyágy, tulajdonképpen Istennel vagyunk, és ő tényleg éjszaka is, viharban is, esőben is, amikor csak lehet, ott van, ahol mi vagyunk. Abszolút azt jelenti, hogy Jézus pásztor, hogy végig velünk van, és hogy figyel ránk. A pásztor kép az még egész emészhető Jézusról, és jó. Összességében azért mégis azt mondhatjuk, hogy lehet, hogy zavar a sok figyelem, de jó, hogy Jézus a pásztorom, mert ő jó pásztor. A baj akkor szokott lenni, amikor belegondolunk abba, hogy igen, mi meg juhok vagyunk. Gyűlölöm ezt a képet alapjáraton, hogy én egy juh lennék, vagy birka, vagy bárány. A világból ki lehet kergetni azzal a tudattal, hogy én egy magamról gondoskodni képtelen, szerencsétlen, hát barom vagyok, mármint olyan értelemben, hogy a régi értelmében, ahogy hívták az állatokat, a haszonállatokat, mint a bárányt, ami ember nélkül életképtelen. Mert én nem érzem magam annak. Én erőteljesnek, meg találékonynak érzem magam, nem szeretem, hogyha így babusgatnak, meg így segítgetnek az életben. És szerintem sokan így vagytok vele, testvéreim, ti is. Ne hívjanak már engem báránynak. Hát én azért ennél jobb vagyok. Nem is szabad egyébként ezeket a példázatokat túltolni, és nem szabad az egész életben minden egyes dolgot ennek a példázatnak a szemüvegen keresztül nézni, mert Jézusnak nem ez volt a terve, nem csak ez volt az egyetlen példázata, és nem is ez volt talán a fő-fő mondani valója az életének. Viszont az nagyon fontos, hogy mégis csak megragadjuk abból, az igéből azt, hogy mit akar mondani Jézus erről magáról és rólam, azzal, hogy bárány vagyok. meg hogy a hívők azok bárányok. Mi van benne ebben a képben, amit meg kell értenem? Nemes egyszerűséggel az, hogy spirituális és lelki értelemben az üdvösségem és az újjászületés, az új teremtés értelmében nem vagyok semmivel se jobb egy magáról gondoskodni képtelen állatnál. Hogy nem tudom megváltani magam, és nem is tudom azt a fajta Isten követést tenni, amire egy nagyon okos kutya, vagy egy szilajló képes. Az összes többi haszonállatot tulajdonképpen, hogyha kiengedjük a szabadba, el vannak. A disznók azok fantasztikusan feltalálják magukat. A kutyák azok falkába verődve elkezdenek vadászni. A cicák, azt nem is házasítottuk, ők házasítottak minket. De a bárányok, azoknak annyi. Kikerülnek a vadonba, eltévednek. Hátukra borulnak, nem tudnak felkelni, olyan némelyik, mint egy bogár. Ha simán megesznek valami mérgezőt, amitől feldobják a talpukat. Életképtelenek. Direkt azért vannak tartva, mert hogy nagyon értékesek, a bundájuk, a húsuk. Nagyon-nagyon hasznos. Tehát kell hozzájuk egy pásztor. És nagyon kellemetlen és fájdalmas lelki értelembe belegondolni ebbe, hogy igen, lelki értelemben, az üdvösségem tekintetében, az Isten kapcsolatom tekintetében teljes mértékben rá vagyok utalva a pásztorra. Csak vele vagyok, csak az ővele való folyamatos kapcsolatban, együtt lakásban vagyok, lelkileg életképes. Ahhoz, hogy Jézus Krisztust el tudjuk fogadni pásztorunknak, azt is el kell tudnunk fogadni, hogy az életünk ezen területén olyanok vagyunk, mint a bárányok. Talán segíthet az ebben minket, hogy ha őszinték vagyunk magunkkal, és végig gondoljuk, hogy régen annyira jó lett volna, hogyha mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt a mostani önmagunk adhatott volna egy-két tanácsot az akkori önmagunknak. Ha én végig gondolom magamat, hogy mondjuk én tegyük fel 10 évvel ezelőtt, 17 évesen milyen voltam, volt már bennem egyébként akkor is életképesség, de annyi mindent elmondtam volna magamnak, hogy figyelj, engedd már el azt a lányt, meg figyelj, egy kicsit lehetnél szeretetteljesebb, mert nem az institúció fogja megváltani a társaidat az iskolában. Annyi mindent mondhattam volna magamnak. Hát egy félig meddig tényleg elég bárányszerű voltam akkor, olyan értelemben, hogy csak egy gondolatom volt, és azt tudtam követni, és nem tudtam ebből kilátni, itt a szemellenző lett volna rajtam, de most bezzeg, most már azért sokkal bölcsebb vagyok. De hát mit fog mondani 37 évesen? Ugyanezt valószínűleg. Most persze be jutott, hogy teológia elején az volt a feladat, hogy írjak egy levelet a majd felszentelt önmagamnak, végül amúgy nem bontottam még ki, de most majd kíváncsiságban megnézném. Ha visszatekintünk magunkra, akkor azért láthatjuk, hogy mennyit épültünk lelkileg, mennyit épültünk tapasztalatban, mennyit épültünk az Isten kapcsolatunkban, ha ugyan volt és van. Na és hogy belegondolhatunk, hogy Isten nélkül a Krisztus hathatós jelenléte munkája nélkül, ez bőven nem valósult volna meg. Úgyhogy ha el tudjuk fogadni, és őszintén be tudjuk látni, hogy igen, én az üdvözségem szempontjából abszolút Jézus Krisztusra vagyok utalva. Én egy bárány vagyok. Ebben a tekintetben az vagyok. Most még az vagyok. Akkor lehet, hogy Jézus a pásztorunk. Az összes kellemetlenségével és zseniális erejével és vezetésével, amit megkapunk. De akkor nézzünk egy kicsit most, nagyon magunkra néztünk meg a magunk életére. Most nézzünk Jézusra. Miért mondja magáról még, hogy ő a pásztor? Szembeállít ezzel egy másik pásztorolási módot, a bérest. Az a nagyon nagy különbség van a béres meg a pásztor között. Nagyjából ugyanazt csinálják, így munkában, hogy a béresnek a pénz a motivációja abban, hogy ő a bárányokkal van, azokat terelgeti. És mivel a pénz a motivációja, azért van egy határ, ami után azt mondja, hogy eddig pásztor vagyok, innestől már nem. Hogyha az életem a tét, ha jönnek a farkasok, ha nagyon forróvá válik a helyzet, bocsi, inkább éljek, és akkor szegényebb legyek, mint hogy meghalljak, és akkor ne kapjam meg a fizetésem ezért. Nem a bárányok, nem a jáj neki a fontos. Nem kérem, hogy a béres szerepébe most így képzeljünk bele istenpótlékokat vagy bálványokat, nem feltétlenül ezért mondta a Jézus ezt a példázatot. Megtehetjük egyébként nyugodtan végig gondolni, hogy ha mégis van valami, ami béresként funkcionálna a mi életünkbe, ha nem Jézus lenne a mi vezetünk, meg mellettünk lakó, akkor az mi. De az biztos, hogy amikor jön a krízis, amikor beüt az, ahova egy erős és teljes szívű pásztor kell, ott a béres fixen csődöt mond. Ott azt már nem képes ellátni a funkcióját. Na, a pásztornak a nyáj a vagyona. A pásztor azt mondja, hogy nekem az életem ez a nyáj. Az életem értelme, és az én megélhetésem. És egy emberi pásztor is nagyon sokáig, és nagyon sok mindent kibír a juhaiért. Én nagyon tiszteltem azt az embert, hogy tényleg miken ment keresztül, miket mesélt. És a kicsit meg is ítéli egyébként a lelki pásztorokat, hogy ők mennyire tudják felvállalni a saját komolyságukat abban, hogy a nyájért éljenek és tegyenek meg egy csomó mindent. Ide mindjárt el is jutunk. De Jézus azt mondta, hogy ő nem csak pásztor, ő a jó pásztor pedig tényleg teljesen komolyan veszi azt, aki, és azt, aki a nyája. És hát egy jó pásztor azon kívül, hogy az életét is odaadja a juhokért, hogy ő neki az élete ez a nyáj, és emiatt, amikor farkas a nyájra támad, akkor rá is támad tulajdonképpen. Azon túl három nagyon fontos eleme van annak, hogy ő pásztor. Az egyik az, hogy ismer. Ezen már érintettük, hogy aki folyton figyel minket, akinek a tekintete, a jelenléte folyton velünk van, nyilván megismer minket. Még egy ember is. Hát még ő, aki egyébként tudja is, már formálódásunktól fogva kik vagyunk és kivé kell állnunk. Elképesztő volt belegondolni, hogy 400-valahány juha volt annak a román pásztornak, és ahogy így olvasgattam, akár a kommentárokban, akár más ige hirdetésekben, mindenki azt mondta, hogy aki pásztor ismerőse volt, vagy ilyesmi, teljesen lehidalt tőle, hogy mennyire ismeri a bárányait. Jobban is, mint a többi állatot. Sokkal jobban kell ismerni, hogy mikor volt, mi a betegsége, minden tudott róluk. Elképesztő. És jó tudni, hogy Jézus ismeri az övéit. Pontosan tudja, hogy mikbe vagyunk. Nem csak azért, mert velünk van, hanem egyébként is. Azon kívül, hogy ismer, azon kívül vezet is. Kétféle pásztorolási mód van, és most akkor mind nem szakértő, mint utána olvasott, ezt így tudom mondani, hogy a nyugati pásztorok, azok általában hajtják a nyájat, van kutya, meg minden, és akkor azokkal segít, a kutyák segítenek abban, hogy nagyjából egy mederbe legyen az egész nyáj, de ő meg megy mögöttük. Ilyet láttam egyébként már gyakorlatban is, Erdélyben egy teljesen másik alkalommal, amikor kim voltunk így szabad sátrazni, akkor majdnem áthajtottak egy egész nyájat rajtunk, mert reggel, hogyha nem keltünk volna fel a kolompszóra, meg kutyaugatásra, akkor átment volna rajtunk a nyáj, mert nem volt előttük a pásztor, hát ő csak hajtotta őket a szokásos útvonalon. Na ezzel szemben a keleti és Jézus idejében lévő pásztorolás az olyan volt, hogy a pásztor elölment, és így vissza-vissza tekintgetett a juhokra. És amikor leálltak, hogy legelészenek, akkor a pásztor megkeresett egy magas pontot, és így rálátott az egész nyájra. Tehát tényleg vezeti. Na most, ha vezet, akkor az azt jelenti, hogy olyan helyre nem visz Jézus, ahol ő nem volt. Amit ő nem tapasztalt meg. Amit ő ne tudna teljes együttérzéssel is, és isteni hatalommal is felfogni. Nem olyan helyre fog küldeni a keresztény életbe, ahol elveszünk. Még akkor se, hogyha úgy tűnik, az Isten vezetése ismeretlenbe visz. Akkor is az ismeretlen, az nem lesz teljesen ismeretlen. Nekem az lesz, de neki nem lesz az. És így, mivel ő velem van, azért a halál árnyékának völgyében is ott van a veszélye, ott van a botja, és az vigasztal, és vezet. Azon ki, hogy ismer és vezet, megtart, megvédelmez. Az élete sem drága Jézus Krisztusnak azért, hogy minket megmentsen. És ez be is bizonyította azáltal, hogy ténylegesen hagyta és odaadta magát, hogy testileg elpusztítsák őt, hogy a lelke a halálba szálljon, hogy aztán onnan Isten feltámassza. Hogy minket megvédelmezzen a bűn átkától. Mindez benne van abban, hogy Jézus a pásztorunk. És hogyha most így rátekintünk ezek után, akkor eltölthet az a biztonságérzet, hogy lehet, hogy akkor is ott van, és akkor is néz, és akkor is pásztorol, amikor én elkódorognék. Utánam fog jönni, 99-et ott hagyja, és azért az egyére el fog menni, hogyha ténylegesen nagyon hatalmába kerít valami. De hogy nem fogja megváltoztatni a tényállást, még az sem, hogyha a legnagyobb mélységben vagyok, ahol nem akarnám, hogy a tekintete ott legyen Istennek, hogy ő pásztor, és ő a nyáj részének tekint engem, és ő nem enged el. Mindez azért van, mert Jézus Úr. Mert a mi pásztorunk olyan pásztor, akinek hatalma van megtartani, megvédeni és egyben tartani minket. A történet vége pedig, amit már a lelki pásztorral kapcsolatban kicsit mondtam is, hogy ha tovább vinnénk ezt a példázatot, egy kicsit ilyen a teológiai korrektség szempontjából már ingoványosabb talajra lépnénk, akkor azt mondanánk, hogy Jézus Krisztusnál a bárányokból szép lassan pásztorok lesznek, és gyermekek lesznek, és harcosok. És ami minden más példázatban is munkások, és szolgák, és segítők, és testvérek. És minden, amiben a többi példázatokban Jézus hivatkozik ránk. Bárányként kezdjük a lelki életet, abszolút, és az üdvösségünk szempontjából mindvégünk Jézusra vagyunk utalva, de ez egy átformálódáson visz minket keresztül, és egyre több felelősséget, egyre több szolgálatot, egyre több elhívást kapunk, egyre több küldetést, míg végül beteljesítjük azt, ahova vezet minket Jézus. És ennek a vége a teljesség lesz Jézus halála és feltámadása által, amivel bebizonyította, hogy a jó pásztorról szóló példázata 100%-ig igaz. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, nagyon-nagyon köszönjük neked, hogy nem egy részmunkaidős menedzsert adtál felénk, és nem egy szimpla terapeutát, hanem egy olyan valakit, aki a lényünk teljességét akarja átformálni, és mi mindenestől kellünk neki. És Jézusunk, köszönjük, hogy a mai napig közben jársz értünk az Atyánál. Köszönjük, hogy a mai napig éltél, élni fogsz, és mindörökké pásztorunk vagy. És szeretnénk kérni, hogy vezess, és vigyél még minket azon az úton, amit szántál nekünk. Köszönjük, hogy te Úr vagy, és feltámadott Úr. És szeretnénk kérni, hogy ezt akkor is a szívünkbe hordozzuk, amikor nem akarnánk erre gondolni. Hogy tudjuk és lássuk, hogy az a végzetünk, az a sorsunk, bárhol is vagyunk, hogy téged követve felnövekedjünk. Jézusért kérünk, hogy így hallgass meg minket, és így egyen-egyenként a saját életünkben vezess. Amen. És imádkozzuk el együtt akkor az Úr Jézus Krisztus által ránk hagyományozott imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Köszönjük az ige hirdetési szolgálatot. Úgy látszik, hogy az Úristen a számítógépes játékokból is tud jót kihozni, mert az a vizualitás, ami valószínűleg így erősen hatott rád, az most értékként jelenhetett meg az ige hirdetésedben. Köszönjük ezeket az élénk eleven képeket, amikkel segítetted az ige értésünket. Köszönjük a szolgálatodat. Ennek a hétnek a szerves részévé vált, hogy minden este a gyülekezetből is valaki megszólal, és személyes szavakkal mesél arról, hogy őt hogyan szólította meg az Isten. Tegnap este valaki a szememre vetette teljes joggal, hogy meglehetősen aránytalanra szerveztem ezt az evangelizációs hetet. Eddig csak férfiak szólaltak meg. Ezúton is bocsánatot kérek a hölgyektől. Ez nem volt szándékos, de valahogy így alakult. De mindesetre ma este a hét csúcspontjaként egy hölgy fog megszólalni. Olyan valaki, aki fiatalabb nálam, és mégis felnézek rá. Az, ahogyan a hitét megéli Laura, a számomra is példaértékű, és ezért nagyon örülök, hogy elvállalta, hogy most néhány szót mondjon közöttünk. Szóval Szabó Feltóti Laurának átadom a szót.
Hát én leírtam ezt magamnak, hogy így az elvárásoknak igyekezzek megfelelni. Azt a kérdést kaptam, hogy mit jelent számomra Isten. Egy szóval én erre azt tudnám mondani, hogy határtalan emberfeletti biztonságot. Biztosan ismerik a Myers-Briggs féle 16 személyiség típus tesztet. Most nem abban szeretnék belemenni, hogy mennyire adnak pontos jellemzést ezek a tesztek, vagy hogyan befolyásol, hogyha bekategorizáljuk magunkat. Én ebben a tesztben a logisztikus kategóriában vagyok. Inkább csak arról az oldalról közelíteném meg, hogy számomra nagyon kifejező ez a logisztikus szó, hiszen nagyon szeretek tervezni. Fontosnak tartom, hogy a dolgok kiszámíthatóak legyenek, és így vagyok a jövőmet illetően is. Sokat gondolkodom azon, hogy milyen tényezők befolyásolják, hogyan lehetne a legjobb, hogyan tudok a legjobban fölkészülni erre. Egy szóval mindent kézben szeretnék tartani, és amikor ezen elkezdek túl sokat aggódni, Isten valamilyen formában mindig megszólít és közbelép. Mindig akkor, amikor úgy érzem, hogy azt a terhet, amit kizárólag magamnak építettem fel, már nem bírnám el, ilyenkor mindig jelzi, hogy itt van velem. Ilyenkor érzem ezt a biztonságot és nyugalmat, hogy tényleg Isten tenyerében lehetek, hogy rábízhatom magamat, a jelenemet és a jövőmet is. Ugyanezt a biztonságot érzem a múltamra nézve is, hogy Isten egyszerre vezet és kísér. Sok változás van szerintem a fiatal felnőtt korban, aminek egy részét azt hiszem, hogy már megtapasztalhattam. Van, hogy egy-egy ilyen felkavaró élmény kapcsán belegondolok, hogy hogyan emelt fel az Úr ezekből a mélységekből, hogyan vitt ki a halál árnyékának völgyéből. Amikor a néhány évvel ezelőtti emlékeimre gondolok, rájövök, hogy Isten hogyan és hol szólt közbe az életemnek egy-egy pontján, és irányított arra az útra, amiről már akkor is tudta, hogy a világosság felé vezet. Ma már azt hiszem, hogy a legtöbb esetben át tudom engedni az Úrnak a kétségeimet és problémáimat. Viszont még mindig sokszor hihetetlen, hogy Istennek célja van velem, és emellett meghallgatja az én kéréseimet, és látja az én céljaimat is. És amikor hajlandó vagyok észrevenni azt az utat, amit ő formált, és őt tudom követni, rájövök, hogy mennyivel könnyebb, hogy egyszerre vezet az ő útján, és hisz, kísér az én utamon, hiszen ez a közös útunk. Amen.
Köszönjük szépen. Jó hallgatni ezeket a kicsit izgulva elmondott, de mégis érezhetően nagyon személyes szavakat, hitvallást. Köszönjük szépen. Néhány hirdetést hadd osszak meg. Egyrésztről hirdetem, hogy az evangelizációs sorozatunknak ez az utolsó estéje, de talán az előbb pontatlanul fogalmaztam, a csúcspontja mégis az, hogy vasárnap együtt lehetünk úrvacsorás közösségben, advent első vasárnapján. Hívunk mindenkit sok szeretettel erre az Isten tiszteletre, tehát vasárnap 10 órára. Azt is hirdetem, hogy folyamatosan igyekszünk frissíteni a honlapot és feltölteni az estéknek a hanganyagait. Rövidesen mind az 5 elérhető lesz így, tehát ha valaki nem tudott eljönni valamelyik este, ezek meghallgathatóak, vagy akár visszahallgathatóak. Nyugodtan keressük ezeket a hanganyagokat a gyülekezet honlapján. Ma este is itt maradhatunk egy kis tea és sütemény mellett beszélgetni, de ma a tegnapi naphoz hasonlóan ma is van egy kérésem, hogy aki tud, az maradjon itt és segítsen egy kicsit az adventi körleveleknek a borítékolásában. Pont annyi ilyen körlevél készül, mint ami a gyülekezetünknek az irányító száma, 1126. Ebből tegnap 600-at itt nagyon prompt becsomagoltak, akik itt voltak. Ezúton is köszönjük a segítséget. Ma már nem is maradt annyi, meg ráadásul itt néhányan az evangelizáció előtt is már borítékoltak, szóval lehet, hogy most már csak 400 darab van. Gyorsan végzünk ezekkel, előre is köszönöm a segítséget. Hirdetem még azt is, hogy most is adakozhatunk, és az adományainkkal segíthetjük azt is, hogy ilyen gyülekezeti nyilasmisi pakkot is összeállítsunk. Már többen hoztak ilyen adományt a lelkész hivatalba, ezt köszönjük, de ilyen közöset is összeállíthatunk, ezt segíthetjük az adományainkkal is. Most záróénekünket énekeljük, és utána vesszük Isten áldását. A 228-as éneknek, Luther szép énekének énekeljük 3 versszakát, az elsőt, a 7. és a 10. Tehát 228, 1-7-10. Jer Krisztus népe nagy vígan, mind egy örömre keljünk.
Jer Krisztus népe nagy vígan.
végül fennállva fogadjuk Isten áldását. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül, ami Urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, ami Urunk Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.